Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vigvandával, itt a Trend FM műsorán, és hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Geszti Pétert. Szia!
Szia, hello!
Annyira boldog voltam, hogy a rengeteg dolgot közzé sikerült ezt a mai beszélgetést beilleszteni, mert ugye augusztus 28-án indult el az a műsor, ami gyakorlatilag élő, és már lassan azt lehet mondani, hogy egy hónapja megy, és tudom, hogy nagyon sok munkával jár, meg hogyha én jól tudom, akkor a zenei éved is a legtöbb koncertet tartalmazó év.
Ja, nagyon sűrű év lett ez, igen, kétségtelen. De hát dolgoztunk érte, hogy így legyen, úgyhogy mégis elégedett lehet vele az ember, hogy amit eltervezett, az nagyjából megvalósul.
Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy be tudtál jönni, és nyilván adódik az első kérdésem, hogy mi a tapasztalat a műsor kapcsán. Mennyire jó ismét újra tévézni, és hogy sikerült-e azokat a különleges pillanatokat megteremteni a vendégekkel, amit szerettél volna az induláskor.
Ez ugye ma már teljesen más jelent az, hogy az ember tévé. Nézzük, ugye én utoljára 20 évvel ezelőtt vezettem műsorvezetőként műsort, aztán rengeteg műsorban részt vettem, mint szereplő, de hát az egy másik szerep. Ilyen értelemben kicsit fura is volt visszaállni ebbe az iparágba, ami hát nagyon átalakulóban van szerintem, és bizonyos értelemben elvesztette a jelentőségét. Ugye van egy trend, ami szerint gyakorlatilag az emberek túlnyomó többsége ma már inkább on-demand alapon választ műsort, tehát inkább fölmegy a valamelyik social media felületre, leginkább a YouTube-ot szokták a magyarok használni, és akkor ott vagy podcastokat hallgat, nézeget, vagy egyszerűen bármit, ami a világhálóról oda fölkerül. Magam is ezek közé tartozom, mint tartalomfogyasztó egyébként. De ugyanakkor van egy másik érdekes dolog is, hogy miközben évről évre, pont most olvastam, hogy azt hiszem 30 000 csökken a tévés előfizetőség száma Magyarországon. Tehát rengetegen lemondják a tévéjüket, mert nem akarnak érte fizetni, vagy nem kapnak olyan tartalmat, ami érdekli őket, vagy nehézséget okoz kifizetni. Ugye ez is sajnos sok esetben valós probléma. Magyarul, hogy ennek ellenére a más felmérések meg azt mutatják, hogy a magyarok rengeteget tévéznek. Tehát, hogy napi 5,5-6 órát néznek tévét azok, akik tévéznek. Ezek nyilván jobban elhatárolható, akár korosztály, lokáció és egyéb alapján, fogyasztási szokások alapján, különböző célcsoportokat jelentenek, de a lényeg az, hogy tévézés egyáltalán olyan fontos szerintem, mint amilyen volt régen. És amikor megkerestek ezzel az ötlettel, hogy az Adom a Napon című műsornak én legyek a hostja, vagy nem is tudom milyen, akkor azon gondolkodtam, hogy jó, hát figyelj, de engem végül egy csomó helyre nem engednek be, közszegállati tévékből ki vagyok tiltva, meg rádiókból is, és már egy bizonyos korosztály képviselőjeként, ugye a zenéimet is már csak leginkább a retro rádióval lehet hallgatni, tehát magyarul, hogy ha az ember megkeresik egy ilyen sztorival, akkor elgondolkodik rajta, hogy elvállalja, mert közben a kereskedelmi tévék meg ugye leginkább olyan műsorokat gyártanak, amelyeket nem nagyon nézek, ha viszont nem nézek meg egy műsort, akkor nem is szeretnék benne szerepelni, tehát a kereskedelmi tévékben sem szoktam megtalálni a helyemet, és ez nem panasz, csak egy tény megállapítás. Ehhez képest egy kereskedelmi tévé ugye a Viasat 3 keresett meg, hogy mi lenne, ha rám épülne egy műsor, és akkor azt gondoltam, hogy jó, oké, vállaljuk ezt el, nézzük meg, hogy miről van szó, hiszen egyébként semmi más nem kell csinálni, mint amit te most csinálsz velem, beszélgetek emberekkel. Mondjuk bizonyos típusú dramaturgia szerint, ami egyébként elég, hát hogy mondjam, szigorú, és nem is könnyű követni egyébként, ugye, mert hiszen arra épül ez a Spéci Talk Show-nak nevezett műsor, hogy követjük egy ismert ember napját streamen élőben egész nap, és aztán este bejön hozzám, és szintén egy élő adásban beszélgetek vele, egyrészt az életéről, másrészt a napjáról. Na most ugye itt ez egy kettős dramaturgiát jelent, amit nem olyan könnyű interjúkészítőként végigcsinálni, főleg az élő adás határidejei és feszültsége miatt, de közben meg azt gondoltam, hogy ez egy érdekes visszatérés lehet, meg azt is gondoltam, hogy megint eljutott majd engem valahova, ami egy nyitottabb, inspiráltabb állapotba hozhat engem, mert ugye rengeteg dolgot csinálok, de azok leginkább most azért főleg a zene és a filmprodukciós dolgok köré fonódnak vagy szövődnek, és ezért azt gondoltam, hogy egy ilyen sztori megint rengeteg új emberhoz össze, elkezd másfajta inspirációs alapként szolgálni, megismerek sorsokat közelebbről, annak ellenére, hogy egy csomó olyan ember jön, akit elvben ismerek, de közben mégse tudom, hogy élnek, nem tudom, hogy milyenek a hétköznapjai, hogy ők se tudják, hogy milyen az enyém. És hogy ez úgy érdekelt, és erre azt gondoltam, hogy erre szívesen áldozok mondjuk egy hónapot az életemből, amiben a legdrágább kincs az valóban az idő maga, hogy közben meg miközben szeretem csinálni, mégis ugye a másik oldalon meg azt érzem, hogy hát visszafog engem egy csomó olyan dologtól, amivel egyébként foglalkoznék. Ilyenkor tudod, mindig az van, hogy mit nyerünk, mit veszítünk, ezt kell végig gondolni. Egyébként meg ahhoz képest egész jól megtalálta a helyét, azt tudom, hogy a csatorna átlagos nézettségéhez képest majdnem a kétszeresét tudja elérni a műsor, úgyhogy elégedett vele a csatorna. Abból a szempontból jó visszajelzés, hogy akkor értelme volt ennek az egésznek, értelme volt ezzel foglalkozni.
Azt mondod, hogy tulajdonképpen azt csinálod, amit most mi, hogy beszélgetünk. De hogy ez nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű valami olyat kérdezni valakitől, amit még senki nem kérdezett meg tőle, akit ismersz. Vagy akit nem csak te ismersz, hanem mondjuk egy ország. Én is azon gondolkodtam, amikor mondtad, hogy eljössz, hogy itt van a Geszti Péter, akit mindenki ismer ebben az országban, és egy csomó mindent tudunk róla, és én mit fogok tudni kérdezni tőle, amit nem mondott még el, vajon sehol? És aztán rájöttem, hogy ezt lehet, hogy meg kellene kérdezni, hogy mi az, amit még nem mondtál el sehol?
Hát szerintem mindent elmondtam, és mindent sokszor is elmondtam, de ebben a műsorban az a jó, hogy közben arról napjáról tudom kérdezni, azt pedig még nem mondta el sehol. Bizonyos szempontból nehéz volt, mert az elején úgy álltam hozzá, hogy én szeretnék mélyre menni, mélyebb interjúkat csinálni. Ezekre sokszor nem marad időm, és nem tudok mindig belemenni a mélységekbe. Van egy hiányérzetem egy bizonyos értelemben, de közben azt el kell mondjam, hogy ez a műsor nem erre vállalkozik. Tehát nem ezzel a hozzáállással kell várni tőle valamit, hanem azt vállalja, hogy a illető napjából egy-egy részletet kiragad, és annak kapcsán beszélgetünk bizonyos dolgokról. Nem lehet életmű interjúkat készíteni itt. Ráadásul valóban az van, hogy nagyon kicsi az ország, nagyon kicsi a médiapiaca, nagyon kicsi azon személyek köre, akik érdeklik az embereket, akiket be tudtunk dobni abba a kalapba, ahol kompromisszumot találtam a csatornával, hogy engem is érdekeljenek személy szerint, és a csatorna is azt gondolja, hogy hoznak olyan nézettséget ezek az emberek, ami miatt ide kapcsolnak. Vagy esetleg újra előveszik a távirányítót az emberek, mert ugye sokan leszoktak a tévézésről. És ezért az, hogy ebben megoldásokat találjunk, abban minden két oldalról kellett bizonyos kompromisszumokat hozni, de az biztos, hogy olyan típusú közelítés, mint amit ez a Spéci Talk Show-nak nevezett formátum, ez egy új formátum. Tud, azt most más műsor nem nagyon tudja. Én is gondolkodtam néha azon, hogy hát már biztos sokan kérdezték ezt, meg azt, meg azt ezektől az emberektől, és ugyanaz a 150 ember jár körbe szinte minden médiumban, de pont az a menekülő útvonal ebben a műsorban, hogy az aznapjáról lehet vele beszélgetni, és ezért ilyen értelemben ez engem megnyugtat, hogy igenis ilyen értelemben tudunk újat mutatni.
Ugye az történik, hogy valakinek betekintést nyerünk a napjába, és nekem az jutott eszembe, hogy ismert emberként akár te is, mennyi mindent mutatsz meg magadból? Vagy hol van az a határ, amit meghúzol, hogy már azt nem mutatod meg magadból?
Hát teljesen igazad van. Például nehéz alany lennék. Nem lennék nehéz alany, mert biztos szeraknánk jól, de hogy én soha nem engedtem be a házamba kamerát, a gyerekeimet nem mutatom meg. Nem azért, mert egy iridők vagyok, hanem azért, mert azt gondolom, hogy így egy normális, természetes életet lehet élni. A média mindig, mint egy polip rátelepszik az ismert emberek életére, és van, aki nem is tud vele jól bánni. Ők áldozatául esnek aztán a médiának, a bulvárnak, a csomó mindennek. Itt ezért is volt jelentősége, és ezt nem akarom a magam személyének a nagyságát itt hangsúlyozni, meg fontoskodni, de sok embert nekem kellett fölhívni a személyesen, hogy jöjjön el, és sokan mondták azt, hogy miattam eljönnek. De közben meghúzzák azokat a határokat, hogy meddig engednek be. És ez változik. Mihalik Enikőt láthattuk a kisbabájával, a 2 éves kislányával. A Curtisnek bemehettünk a házába, és láthattuk a gyereket, találkozhattunk a szerelmével. De mondjuk Gávölgyi Jánosnál ez sokkal szűkebb volt ez a kör. Csak egy pillanatra nézhettünk bele az erkére, ahol üldögélnek a családdal. Viszont mondjuk az Alföldi Robi még az zöldségesét se volt hajlandó megmutatni, mert azt gondolta, és azt gondolom, hogy van is benne igazság, hogy a civil embereknek védeni kell a privát szféráját, és nem azért, mert ő szerepel, azért nem kell belerángatni másokat. Szerintem mindenki máshol húzza meg a határokat, én ezt magánemberként a műsor készítésén túl abszolút megértem, és elfogadom azt, közben nehezebb műsort csinálni belőle, de közben elfogadom azt, hogy ő csak 3-4 dolgot akar megmutatni, ha ezzel beérjük, akkor lesz műsor, hanem akkor meg nem. Én is így állnék ehhez hozzá egyébként.
Ha már a gyerekeket és a médiát megemlítetted, akkor tulajdonképpen amikor te bekerültél ebbe a körforgásba, te is még kiskamasz voltál, tehát a 70-es évek közepéről beszélünk. Neked akkor ezt milyen volt megélni? Akkor teljesen más rendszer volt. Az ismertség, akár az osztálytársaiddal, akár családoddal, tágabb családdal, tehát hogy ez akkor milyen volt, és szerinted mennyivel másabb ma mondjuk ugyanezen keresztül menni?
Hát nézd, akkor az egy nagyon nagy dolog volt. Egyrészt ugye nem láttunk semmit a világból. Csak ami a magyar televízióban és rádióban megjelent, az volt a média. Aki abban megjelent, az másnap ismert embernek számított gyakorlatilag. Én gyerekszínészként nem is voltam még kamasz, hát még kisebb voltam, 10-12 éves. Ugye bekerültem ebbe a világba, és megjelent egy-két cikk róla a régi Éva magazinban, meg Füles magazin, meg ilyenekben. Én voltam ugye a Ludas magyar hangja, a kisfiú hangja, a Mézgaladár magyar hangja, és ezek nyilván akkor nagyon ismert, mondjam, témák lettek, és ennek kapcsán elő-elő rángattak, de közben egyrészt az iskolában is mindig figyelmeztettek, hogy az, hogy te egyébként szerepelsz, az semmit nem befolyásol az itteni teljesítményeddel kapcsolatban, itt ugyanúgy kell tanulni. Másrészt a családom sem kezdett el engem sztárolni, úgyhogy azt gondolom, hogy viszonylag normális gyerek tudtam maradni. Viszont az osztályon belül kétségtelen, hogy én nagyon érdekes lettem, és tudod, tehát van, aki attól lesz érdekes egy osztályban, hogy ő a legjobb matekos, más azért, mert ő a legjobb kosaras vagy focista, a harmadik szervezi a legjobb bulikat, a negyedik nem tudom, milyen jól gitározik. Én lettem a gyerekszínész srác, és akkor lehetett engem húzni a suliban mindenféle dolgokkal, amikor kérdezték, hogy miket csinálok, mondtam, én most éppen készül egy Dargai Attila rajzfilm, és én leszek a kis Ludas, és akkor Ludas Matyi, és mondták, hogy igen, és akkor te fogsz gágogni, biztos te leszel a Lud. Szóval ilyenek voltak, de közben hozzáteszem, hogy ennek nem is ez volt a hozadék az életemben, hanem inkább az, hogy ami viszont nagyon pozitív hozadék volt, és egy nagy kincs tulajdonképpen a mai napig, hogy én találkozhattam a korszak nagy sztárjaival, akik sokkal nagyobb sztárok voltak, mint ma bárki, akárki, aki a televíziókban, vagy a rádiókban, vagy bárhol szerepel. Tehát az, hogy én rendszeresen összefuthattam az olyan színészekkel, vagy rendezőkkel, amely színészeket mondjuk például naponta láttuk a televízióban, vagy a színházakban, az egyszerűen, tehát az egy privilégium volt, tényleg. És még valami, gyerekszínészként rengeteget tanultam akkor is, hogyha nem akartam, tudod, hát meg kellett felelni egy csomó mindennek. De pontosan kellett menni, koncentrálni kellett, teljesítményt kellett leadni, fegyelmezetten kellett viselkedni, hát ez már tulajdonképpen egy munkahely elvárásait támasztotta, és ez nagyon jót tett nekem, azt hiszem. Másrészt hozzászoktam a nyilvánossághoz, tehát hogy az, hogy mások előtt valamilyen módon szerepelni kell, az nem vált egy leküzdhetetlen akadályá. Miközben anyám oldaláról genetikailag nyilván örököltem egy csomó extrovertáltságot, viszont az édesapám az egy totálisan introvertált ember volt, és az én személyemben a mai napig keverednek nyilvánvalóan ezek a hatások. Tehát, hogy én egyébként tök jól el vagyok anélkül, hogy nyilvánosság előtt szerepelnék, sőt, egy társaságban sem ragadom magamhoz a figyelem ostorát, hogy mindenki állandóan az én vicceimmel röhögjön, hanem én tök jól el vagyok, és figyelek másokra, vagy éppen unatkozom, de attól függ, de hogy nem akarok én lenni a társaság középpontja. Viszont a mai világ, ahogy azt kérdezted, hogy ez mennyire más ma. Hát alapvetően az a más, hogy a média akkor egy szórakozási forma volt, ma pedig egy ipar, és végtelen mennyiségű tartalmat igényel, mert végtelen mennyiségű csatornán fogyasztanak az emberek, akár lineáris tévézésről, vagy rádiózásról, akár on-demandről van szó. Ezért soha nem lakik jól azokkal a szereplőkkel, akik éppen csinálják, hanem mindig újakat és újakat igényel. Ráadásul, hogy ez a médiaipar, ugye azért úgy néz ki, hogy a nagy médiumok, mondjuk egy kereskedelmi tévé, az ugye összedolgozik az összes bulvárújsággal, és fordítva egymásnak termelik ki a témákat, illetve a sztárokat. Az is a magyar médiapiac egy nagy problémája, hogy nem tud eléget termelni ebből. Ezért aztán sokszor nagyon nívótlan emberek is bekerülnek ebbe a merítésbe, és ez befolyásolja részben azt a kínálatot, amit a kereskedelmi tévék tudnak adni. Mert ahhoz, hogy a legszélesebb néptömegeket elérjék, ezért aztán egy csomó ostoba, gatyaletolós műsort kell csinálni, oda viszont sokszor olyan emberek kerülnek be, akik hát érdemtelenek igazából arra, hogy akár sztárnak nevezzük őket. Ugye ez a celeb kategória, ami azt jelenti, hogy azért híres, mert híres. De nincs mögötte teljesítmény. Én ezt most nem ilyen szigorú magyar tanárbácsiként mondom, hanem de tapasztalatból látom, hát rengeteget találkozom ilyen emberekkel egyébként a munkáim során. És ez pedig megteremtett egy teljesen másfajta kultúrát, és egy másfajta tolerancia szintet azzal kapcsolatban, hogy mit tartunk elfogadhatónak, ha nézünk valamit. És akkor történt még egy dolog, ugye a 2000-es évek derekán, az pedig ugye maga az egész online világ felrobbanása, a maga social media felületeivel, ami az emberiség történetében egy soha nem látott fordulatot hozott, mégpedig azt, hogy mindenkinek van egy saját személyes médiuma. Ezeknek egy bizonyos része, főleg ami ismertebb emberekhez kötődik, ez tulajdonképpen versenyre kelt magával a kereskedelmi médiával. Vannak olyan emberek, akiket többen követnek, mint ahányan néznek este egy iradót például. És nagyon furcsa a média szabályozás, mert ezeket az embereket nem szabályozza szinte semmi, abban az ügyben, hogy milyen hülyeségeket, konteókat, vagy álhíreket, baromságokat posztolnak. Ezzel pedig tulajdonképpen felborult ugye az a fajta monopólium, ami korábban bizonyos szabályokhoz kötötte a médiumok működését, és ezt egy nagy problémának tartom, mert tulajdonképpen minden ökör meg tudja mérgezni a közvéleményt valamilyen jól hihető baromsággal. És én azt gyanítom, hogy ennek a közeljövőben változnia kell. Látjuk ugyan, hogy olyan, mintha igyekeznek kicsit a Facebook is, meg mások is, hogy valahogy ezt regulázzák, de azért ennek még nem látjuk szerintem a jól működő formáit. És ez viszont, ahogy ugye a Social Dilemma című filmből is kiderül, ez fölbontja a társadalom szövetét, és teljesen megőríti a társadalmakat, nem csak a magyar társadalmat, más társadalmakat is, és rengeteg lesz széthoz. De most ha túl sokat beszéltem egyszer, úgyhogy inkább kérdez valamit.
Ez a műsor is azért jött létre, hogy remélhetőleg olyan tartalmat készítsünk, amiben érték is van. És ha már érték, akkor nekem eszembe jutott az, ami a legszentebb. Hogy neked mi a legszentebb?
Azért nevettem csak, mert az, ami a legszentebb, azt nem tudom, tudod-e, volt egy ilyen színdarab. Azt tudod?
Azért kérdeztem.
Ja, azért, bocs, nem tudtam, hogy ennyire utánam néztél. De csak az érdekes, mert most pont a napokban került elő egyébként egy címlap. 1977. szeptemberében mutatták be.
És ott évekig?
Két évig játszottam ott, vagy két és fél évig játszottam ebben a darabban. A Pesti Színházban mutatták be, Madaras Józseffel és Koncz Gáborral a főszerepben, illetve Papi Évával. És én egy kisfiút játszottam benne. Na mindegy, és a lényeg az, hogy ami a legszentebb, hogy mi a legszentebb érték, azt kérdezed?
Így van.
Hát állítsunk fel egy szent háromságot, jó?
Jó.
A saját pszichéd és a saját mondjuk munkád vagy karriered szempontjából szerintem az önazonosság az egyik legfontosabb ilyen dolog. A másik, ami pedig az érzelmi életedet, a családot illeti, ott pedig azt gondolom, hogy a szeretet. És a harmadikra azt mondanám, hogy szabadság, de igazából ezt úgy mondanám, hogy szabadság vesző kultúra. De csak azért, mert én mondtam, hogy legyen három. Szóval rögtön 3+1 van.
Ha már család, akkor beszéljünk egy picit a családról. Édesapádat ugyanúgy hívták, mint téged. Nekem meg az jutott eszembe, hogy vajon mennyire hiszel a transzgenerációs lenyomatokban? Az előbb említetted azt, hogy valamelyikük, ugye édesanyád és édesapád az egyik introvertált, másik extrovertált típus volt, és egyébként mondjuk apukát meg lett volna mindenféle nyilvánosság nélkül is, és anyukád meg mondjuk pont az ellenkezője. Te mit hoztál tőlük? Te mit adsz tovább? Te mennyire hiszed azt el, vagy tudsz azzal azonosulni, hogy vannak dolgok, amiket egyszer meg kell csinálnunk, mert hozzuk magunkkal generációkon át?
Azt hiszem, ez nem hit kérdése az én esetemben legalábbis, hogy hát nyilván olvastam is egy csomót erről, hogy ezek ugye a transzgenerációs minták, azok két irányban tudnak működni. Az egyik, hogy az ember észrevétlenül is ismétli ugyanazokat a mintákat, ilyen értemben akár a fogja is lehet ezeknek a mintáknak, főleg, ha sikertelenek voltak az elődök életei. Másrészt viszont pont az ellenkezőjét is kiválthatja, hogy pont egy lázadás indul el az emberben, és azt mondja, hogy én nem akarok úgy élni, mint a szüleim, ezért, ezért és ezért. Én nem vagyok egy lázadó típus, de azt gondolom, hogy bizonyos értelemben meg akartam haladni azt, ahogy mondjuk a szüleim éltek. Mondok egy nagyon egyszerű dolgokat. Tehát, hogy én olyan szerencsés korszakban születtem, amikor legalább volt mondjuk egy 20 év körülbelül az eddig életem során, amikor valóban szabad társadalomban élhettem. Ez a jelenre nem vonatkozik egyébként. És akkor maxra tekerhettem az önmegvalósításnak, az önkifejezésnek a kíváncsiságát, az ambícióimat, sokkal merészebb lehettem, mint amennyire a szüleim lehettek mondjuk a szocializmus meg annak a kimulása évtizedeiben. Tehát magyarul, hogy én többet akartam merészebben, bátrabban megvalósítani, mint mondjuk az apám, miközben nagyon hasonló kulturális mintákat hoztam nyilván, hiszen tőle meg az édesanyámtól tanultam ezt. Egy csomó mindent. És a másik, hogy például az egészségemmel kapcsolatos dolgokban sokkal tudatosabb vagyok, mint a szüleim voltak. Tehát, hogy mondjuk az édesanyám nem mozgott, nem vigyázott magára, ennek ugye súlyos mozgásszervi problémák lettek a következményei. Az apám cigizett, volt fiatal korában egy korszak, amikor kicsit piázott is, akkor ez volt divat az értelmiség köreiben, és hát meglett a következménye, hamar meghalt, és valahogy én ebben azt gondolom, hogy én tudatosabb és célra törőbb akarok lenni, úgyis élek egyébként, és próbálom egy csomó rizikofaktorát az egészségi témáknak kikapcsolni. Van egy nagyon durva mondás, ami úgy szól, hogy a genetika betölti a fegyvert, az életmód meghúzza a ravaszt. És azt gondolom, hogy persze hozol magad el egy csomó mindent, fizikai, lelki, spirituális és egyéb értelmekben is, de amiről te tehetsz, az a te felelősséged. És ilyen értelemben, tehát én sokféleképpen kezelem ezt, amit kérdeztél a transzgenerációs mintákkal kapcsolatban. Röhögtem múltkor, ugye veszem jutott, hogy apám háromszor házasodott, és én a másodiknál tartok, de nem tervezem a harmadikat egyáltalán. Ebben nem ohajtom követni őt például, és közben, ha az jut eszembe, hogy az anyám egész élete micsoda küzdelmekből állt, és micsoda tragédiákból, akkor az is eszembe jut, hogy a legnagyobb részéről egyáltalán nem tehetett, és közben hálás tudok lenni a sorsnak, hogy egy olyan, mondom, egy olyan korszakba születhettem, ahol nekem más lehetőségek adattak meg. Épp ezért mondtam neked azt, hogy ha a Szent Háromság, hogyha azt négyzetté alakítjuk, akkor abban az egyik sarokpont az a szabadság, mert az nekik nem volt semmi. Én viszont megéltem azt a mondjuk a 80-esek végétől, mit tudom én, egy 15 éven keresztül, hogy egy szabad demokratikus környezetben ott az ember nagyot tud menni. Nagyot tud alakítani, és nem pénzről beszélek, hanem egyszerűen arról, hogy amit kitalálsz, azt meg tudod valósítani, vannak hozzá eszközeid, van tér hozzá, lehet találni hozzá finanszírozást, vállalkozó partnereket, hogy lehet szabadon ugrálni műfajok között, hogy lehet kitágítani a gondolkodásunk határait, ki lehet ugorni a dobozokból. És ez nem volt jellemző a szüleimre. Ha ilyen értelemben nézem, akkor ez egy másik transzgenerációs minta, de ezt szeretném továbbadni a gyerekeimnek is. És azt hiszem, hogy végül is ez folyik azért nálunk otthon. Nagy szerencsém, hogy találtam egy olyan társat ehhez a feleségem szemében, aki hasonlóan gondolkodik. Ő például nagyon nagyot lépett társadalmi értelemben, teljesen más típusú életet él, mint a szülei. Szerencsére jó viszonyban élnek egymással, jobb a családi összetartás és kapcsolat, de közben semmi köze a két életformának egymáshoz nincsen. Ő egy kis vidéki városból dobbantott el, és egy teljesen kozmopolita ember lett belőle.
Egy kis szünet után folytatjuk is a beszélgetésünket itt a Trend FM-en a Lélektér műsorban.